Zicser. Aktualitások és mélyelemzések
a 24.hu heti futball podcastjában.
Kálnoki Kis Attilával
és Kele Jánossal.
Sziasztok, és köszöntöm azonnal mai vendégünket, Brodarics Tamást, a Score Training System szakmai vezetőjét. Picit puskáznom kellett, mert ez egy új titulus nálad. Szervusz.
Szia, köszönöm, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Relatíve új egyébként, ugye nagyjából egy ilyen 2 éves történetről van szó, úgyhogy már így kezdünk így belerázódni a munkába.
Na jó, én annyit ültem a kispadon, nekem még új 2 év után, de továbbra is maradt az egyéni képzéseknél.
Igen, abszolút, ugye kifejezetten egyéni képzésekkel foglalkozunk, gyerekektől felnőtt, most már felnőtt játékosokkal is, így országszerte, egy ilyen országos hálózatról van szó. Egy ilyen saját rendszerünk van arra, hogy hogyan tudunk technikai, illetve kognitív, mentális fejlesztést végezni játékosokkal egyénileg.
Igen, ez egy baromi fontos része a futballiparnak, és örömteli, itt Magyarországon is sorra nyílnak ezek a műhelyek, amik ezzel foglalkoznak, és hát nyilván ti ebben úttörőek is vagytok.
Pont mosolygok a Tamás felvetésén, mert hogy majd esetleg szóba is kerül az egyéni képesség, és annak a minősége, vagy annak a megítélése. Itt ugye egy Manchester City Arsenal meccs kapcsán
szóba fog kerülni, de ne rohanjunk ennyire.
Neki segíteni?
Gondolom, hogy most Haalandról van szó.
Igen.
Illetve az átvételeiről. Biztos lehetne rajta fejleszteni, de azért így ezt így nem merném kijelenteni. Azért valószínűleg többet tudok javítani egy átlag U10-es játékosom.
No, menjünk akkor a szokásos forgatókönyv szerint. Ezúttal is felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy regisztráljon a 24.hu felületeire, így tudunk nektek minél sokszínűbb és érdekesebb tartalmakat készíteni, akár itt az Itzerben, akár a 24.hu más felületein. És hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy belecsapjunk itt a lecsóba, mit ötölt ki reakció témaként Attila a sonka főzés, fogyasztás, tormatunkolás mellett. Mondd az elsőt.
Én maradok hülyen magamhoz. Én magyar futball témát hoztam, és mégpedig a válogatott kapcsán, mert hát engem nagyon izgat már ez az Európa-bajnokság, illetve az azt megelőző 2-2,5 hónap, mint hogy sokat másokat nyilván. Két közéleti téma, vagy közszájon forgó téma. Az egyik az, hogy ugye földobták, hogy Szalai Attila tavaly nyáron még 14 millió euróra tagsálta a Transfermark, miközben most a legfrissebb adat szerint már csak 6-ot ér. A kérdés az, hogy ez probléma, nem probléma, minősíti a játékos, nem minősíti a játékost. Ez az egyik felvetés. A másik felvetés, ahol egyébként nálam sokkal avatott a futball szakemberek is, szakírók is, mint például Hrutka János is felszólalt, az a két öreg vagy öregnek mondott játékos, már amennyivel Botka Edu a 29 évével öregnek mondható, válogatottba visszakövetelése, ugye egyik Fiola Attila, másik pedig Botka Endre, akik ugye ki sérülés, ki pedig játékperc hiány miatt szorult ki rosszabb, rövidebb időre Marco Rossi keretéből. Ez egy normális dolog, hogy bekövetelünk embereket, beszélgetünk egyáltalán, a futball közbeszéd száján forognak ezek a nevek, ki kéne a válogatba, ki nem kéne a válogatottba, vagy hagyjunk az egészet Marco Rossira, ez a két felvetése.
Kezdjünk szerintem akkor a második dologgal, ugye az NDA-nek, illetve a Fiolának a beköveteléséről. Egyébként szerintem ez egy nagyon pozitív folyamat. Ítélem meg, tehát hogy...
Van már kit bekövetni.
Van hova bekövetelni, tehát hogy ugye most egy EB keretről beszélünk, és ugye azért mondjuk a 16-os EB-re azért nehezebb volt összeszedni azt a 23 játékost, azt, hogy egyáltalán valaki ez oda lehessen nyúlni a kispadról, vagy használni tudjál mondjuk néhány játékos, de egyébként azt is egész jól megoldotta a Nostork szerintem. Viszont az, hogy egyáltalán itt komoly posztriválisai lettek ezeknek a játékosoknak, akik alapvetően azért alapemberek is voltak, főleg a Fiola így.
Sőt, tehát mind a kettő kvázi Jolly Joker, mert ugye tolták őket belsővédőként, szélsővédőbe, még a jobb oldalról baloldalra is áttolták őket olykor
klub. Igen, ugye, hogy tehát minden pozíció, de a Fiola szerintem a hátsó ötösből lejátszott már mindegyik pozícióba legalább 2-3 meccset így a pályafutás alatt, ami nyilvánvalóan egy extra dolog. És ugye itt megint kérdés lesz az, hogy mondjuk tényleg felemelik-e, vagy illetve visszaemelik-e, vagy megtartják-e a 26 fős kereteket. Szerintem, hogyha nem tartják meg, akkor viszont létkérdés lenne a Fiolának a beválogatása.
Van, de miért?
Azért, mert mondjuk ugye nyilván Rossi elment egy másik irányba, meg ugye erről ti is sokat beszéltetek, mert úgy van egy evolúciója ennek a válogatottnak, ami a labdás játékban való fejlődés, és azokban a labdás fázisokban már más típusú játékosokra van szüksége, mint mondjuk eddig, meg mondjuk egy jobb oldali szárnyvédő, amit játszik a Négó, vagy akár a Bolla Bendi, aki nekem egyébként abszolút személyes kedvencem a válogatottból, és szerintem egy óriási potenciál van a játékában, hogy ezt már valószínűleg Fiola nem fogja tudni megoldani, viszont hogyha vissza kell nyúlni azokhoz az alapokhoz, mondjuk egy defenzívebb játékra van szüksége a válogatottnak, akkor mondjuk jobb oldali szárnyvédőben is el tudom képzelni a Fiolát, hogy
inkább erősebb
védekezés szkijeivel, így van, és ugye a másik, hogy a jobboldali belső védő pozícióját is jól meg tudja oldani, ugyanúgy akár a bal oldalra is bevethető. Nyilván ott vagyunk, talán ott állunk a legjobban a Nagy Zsolttal és a Kerkezzel. Nem valószínű, hogy ott komoly játékperceket kapna, pláne, hogy ők ott mind a kettő defenzív szkijei azért elég magas szinten vannak. Viszont belső védőként, akár mondjuk a langsérülése miatt is, szerintem egy abszolút jó választásnak tűnik, pláne, hogy ő nem formahanyatlás, vagy a klubban való játék hiány miatt került ki a válogatottból, nem egy sérülés miatt.
És ő már játszik.
És játszik is.
El, ugye hát most, ugye most ért vissza talán hétvégén, vagy előző hétvégén?
Mert két-három meccset igen, szerintem igen. Játszott, de ez mindenképp egyébként előnye az Andyvel szemben. Hogyha választani kéne a két játékos között, akkor egyértelműen én Fiolára szavaznék.
Elég ez a két és fél hónap arra, hogy valaki sérülésből visszatérve, vagy hogy fogalmazott a Rudi, hogy tüskés a feneke a kispadtól, azt hiszem
szárkás
a feneke a kispadtól az ennek. Tehát, hogy valaki komoly meccs terhelés hiányal, játék hiányal két és fél hónapot olyan szintre fejlődjön föl, hogy az egyébként egy EB szintnek megfelelően tudjon játszani az a játékos. Mert az mondjuk azért az nem lesz egy alacsony szint valószínűleg ezek ellen a csapatok ellen.
Én nem gondolom, hogy egyébként ilyen 45-90 perceket fog kapni az EB, hogyha ki is kerül a Fiola. Én inkább ezeket az utolsó 8-10 percekre gondolnék rá egy jokerként, illetve ugye azért baromi nagy a tapasztalata a Fiolának.
Hát 56-szoros válogatott, azt hiszem.
Nemzetközi meccsek sora.
Harmadik EB-je.
Harmadik.
Igen, 16-ban is ott volt.
Nekem 16-os nem is volt meg így fejből.
14 óta válogatott, azt hiszem.
Úgyhogy szerintem az ő rutinja, a személyisége, a hozzáállása szerintem ez példaértékű egyébként a játékosok között is, úgyhogy én mindenképp rászavaznék így, hogyha lehet. Nyilvánvalóan, hogyha 26-ra felemelik ezt a keretlétszámot, hogy megtartják, akkor meg nem is kérdés, hogy be fog kerülni.
Ugye Rudinak a posztja, amire hivatkoztál itt Attila kérdésfeltevésed elején, az részben vonatkozott arra a Botka kapcsán, hogy ő az EB keretbe beválogattandó-e vagy sem. Azt hiszem, hogy a felütése az inkább arról szólt, hogy amikor van egy játékos a klubnak, a Ferencvárosnak, ugye nagyon kevés magyar játékos van a Ferencvárosnak, van-e egy ilyen feladata a klubnak, hogy építse vissza azt a játékost, aki azért küzd, hogy kijuthasson a válogatottjával az Európa-bajnokság, és egy olyan mérkőzés, amit a Mezőkövesdi volt most hétvégén, ahol a győzelem nem nagyon forgott veszélyben.
Igen,
a Ferencváros...
Mákrekisz, ha jól emlékszem, úgy hívják.
Mákrekisz játszott, Mákrekisz egyébként valószínűleg azon poszton egy jobb választás, mint a Botka, tehát hogy a Botka kispadra szorult, az ennek egy természetes következménye szerintem, mint hogy középen is Sziszé vagy Abben azért szerintem főleg a nemzetközi összehasonlításban talán magasabb szintet képvisel, mint a Botka, és hogy még egy ilyen mérkőzésen sem kapott lehetőséget a Ferencvárosban, és hogy ez...
Abszolút a végkicsengése mégis az, ugye, hogy tegyük vissza azért, klub vagy nem klub.
Igen, a klubjába, hogy esélyt kapjon arra, hogy... Én hasonlóképpen látom, mint a Brody, mert tényleg arról van szó, hogy kellenek ilyen össze-vissza hajlítható fregoli emberek egy 23-as, akár 26-os nagy torna keretbe, már csak a sárgalapok miatt is, ami a védelem kapcsán ugye lehet probléma, még akár egy 3 meccses csoportkörben is, ha valakinek ki kell hagynia.
Mert Fiola is szerezzen a sárgalapot.
Mondjuk mind a két játékos elég érzékeny a
sárgalapokra. Na, de hát mi van, ha eltiltás van, mi van, ha kicsit át kell szervezni a hátsó alakzatot. Egyébként meg én az evolúciós folyamatot úgy látom, hogy mi korábban azért ahhoz, hogy ez a 3-5-2-es, 3-4-2-1-es rendszer össze tudjon állni, az a hátsó ötös össze tudjon állni. A Rossi korszak korábbi éráiban azért kellett olyan összfér megoldásokat alkalmazni, mint Barát Botond, vagy nem tudom. De mostanra szerintem mind az öt poszton megvannak azok a specialisták, akik akár belső védőből is lehet tudni, hogy a baloldali belső védő, a jobboldali belső védő, a középső védő hátul, és ennek a posztnak specialistái, mert a klubjukban is, vagy a válogatottban is hosszú ideig itt játszanak, jól játszanak. akár nyilván a szárnyvédőket nem is említve.
Építkezésben is mindegyik.
Építkezésben is mindegyik biztosabb, és úgy igazából szerintem a kettőjük közül az egyik fog utazni az EB-re, és én is egyébként a Fiolára nagyobb esélyt, nagyobb sanszot tennék most. Na, de beszéljünk akkor a Szalai Attiláról is egy picit, mert ez engem is nagyon érdekel, hogy ott mi történhetett, hogy a Bundesligában ennyire nem.
Miközben általában azért mindig el szoktam mondani, hogy a Transfermarkt alapvetően bajnokságot és bajnokság piaci árakat határoz meg. Hát ezért a magyar bajnokságban játszana mondjuk Szalai Attila, akkor 800 000 eurót érne ugyanezzel a játéktudással, ott 14-et most meg hat.
Hát meg semmit nem határoz meg, mert az egy szám, amit odaírnak, és...
Igen.
Ugye 391 perce van Szalai Attilának, ebből így én nagyjából egy ilyen 230-at lehetadtam így az őszi szezonban, illetve a tavaszi,
plusz a válogatott meccsen.
A tavaszi szezonban. Igen, egyébként ugye több perce van a válogatottban, mint a klub csapataiban, így a szezonban, hát ez eléggé lehanguló adat. Tehát, hogy próbáltam, egyébként utána néztem egy csomó statisztikának, megnéztem a úszkordot az ebbére felt, tehát, hogy így próbáltam valamit ebből kihámozni, ebből az egészből, hogy mit tudok elmondani 391 perc játék alapján. Igazából nincsen olyan szakmai oka, tehát, hogy nem tud, ez olyan kis mennyiségű adat, amiből egyszerűen nem lehet elemezni a játéket, hanem inkább azt kéne megnézni, hogy mi történt az edzéseken, vagy mi történt.
Na, de Transfermarkt lát egy edzés, ő nem lát semmit.
Ő szerintem azt látja, hogy nem játszik.
Azt látja, hogy lettek egy 14 milliós játékost, aki egy óriási bukta lett a Hoffenheimnél, majd nagyon-nagyon sürgősen, és ott is. És ugye másik dolog, hogy ugye gyakorlatilag nagyon rosszul sikerültek mind a két helyen a bemutatkozó meccsé, vagy az első, vagy a második meccsén, ugye egy fatal error vétett, vagy öngolt rugott a Dortmund ellen, amikor beállt most a Freiburgban ott se, nem mondom, hogy övé volt mondjuk két gól, de mondjuk egyet így azért ráírnék a háromból, de lehet, hogy inkább másfelet. Szóval, hogy nagyon, nagyon szakmai indokokat így a játékával kapcsolatban nem tudunk mondani, mivel ugye nem láttuk játszani. Tehát odáig se jutott el, hogy ő bebizonyíthassa azt, hogy ő Bundesliga játékos. Ami megint kereshetjük a hibát ugye Szalaiban, Materazzóban, vagy éppen a freiburgi közegben, de valójában nagyon nehéz erről pontos képet adni, vagy pontos képet lefesteni. Az biztos, hogy én nekem jó ötletnek tűnt a freiburgi kölcsön, ugye ott akkor már tényleg a takarító is játszott belső védőt, mert annyi sérültjük volt a pozícióban, viszont a maga a Hoffenheimi kirándulás is eredendően egy tök jó ötletnek tűnt, nagyon jó a hosszú labdákban, nagyon jó, viszonylag jó a passzon, még Bundesliga szinten is semmiképp se rosszabb, mint mondjuk.
Ezt tegyük múlt időben, vagy egy jelen időben mondod? Hát most... Mert most látod a válogatottban is, tehát mondjuk szerintem mind a mellett, hogy a második fél időben főre volt, az első fél időben szegénykének konkrétan nem volt jó megoldása.
Hát ez mondjuk a Dárdaira is szerintem az első bemutatkozó meccsén, tehát hogy ekkora játék hiánya vagy egy új közegben, így nehéz. Nagyon nehéz bizonyítani. Úgyhogy valószínűleg mentális dolgok is állhatnak a háttérben, de ugye mindenki dicséri. Megnéztem a videókat, amiket a klub készített róla, voltak ilyen aranyos kvízek, majd valószínűleg nem voltak olyan kemények, mint a Janeknak a kvíze, hát amire itt készülünk napok óta.
Megint föl leszek koncolva.
Úgyhogy, tehát, hogy ő egy baromi jó személyiség, meg mindenki így beszél róla, nem volt olyan, nem valószínűleg hajt, küzd, tökéletesen beszél németül, ugye az osztrák évek miatt, tehát, hogy a beilleszkedésen nem lehetett gond. Láttam például azt hiszem a Bochum ellen játszott 90 percet vagy a Darmstadtel, nem emlékszem, az őszi szezonban a Hoffenheimben. Azt kifejezetten megnéztem azt a meccset, hogy ő, és ott se volt egy elveszett játékos, előtte nem játszott 5 meccset vagy 6 meccset, ahhoz képest egy tök jó átlagos vagy átlag feletti produkciót produkált, majd megint kikerült, és vissza se került azóta szerintem a Hoffenheim.
Mindenesetre szerintem szurkoljunk neki, mert egy értéke ennek a magyar válogatottnak, vagy legalábbis többször bizonyította azt, hogy pláne, hogyha Orbán Vili baloldalán játszik, akkor kifejezetten jól néz ki az a baloldal. Pont az a baloldal, ami egyébként a magyar labdarúgó válogatottnak egy erőssége kerkezzel.
Abszolút, abszolút fontos.
Azért Dárdaival a keretben azért kicsit szerintem mindenki nyugodtabb ebben a szituációban. Nyilván nem jönnek jól az Orbánnak, meg a Langnak a sérülései, de nem történik szerintem akkora probléma.
Én azért annyira nem vagyok még nyugodt, de legyen nagyon igazad.
Nem. Ez munkaköri kötelessége, hogy ne legyen nyugodt. Na, evezzünk egy picit akkor a nemzetközi futballvizeire, mert volt itt két toprangadó, legalábbis nagyon fontos és kiemelt érdeklődéssel vált mérkőzésen. Ezt a két meccset hoztam a saját két reakciós témámra, de aztán mehetünk tovább nyilván hosszabban mind a kettőről akár, vagy legalábbis az egyikről beszélni. Az egyik az természetesen a Manchester City Arsenal. Hatalmas tankönyvi 0-0, kifolyt a szemünk az unalomtól. Sokak szerint mások, meg hát itt egészen Fukuyama, Málevics, tehát mindenféle kulturális referenciák kapcsán magyarázzák ezt a mérkőzést, ahol 8-10 középhátvéd volt egyszer a kezdőcsapatokban.
De mennyire igaz ez a magyar szakzsor, taktikai csata dúlt a pályán.
Na majd ezt kifejtjük, hogy mi volt ez a taktikai csata, mert a magyar szakzsargon addig terjedt, hogy ezt elmondjuk, majd nem beszélünk a taktikai csatáról. Itt egy picit más szemléletet próbálunk vinni. Mitől jó egy futballmeccs? Én ezt a kérdést tettem föl, mert szerintem lehet attól magas színvonalú egy meccs, hogy kevés helyzet van, lehet attól érdekes egy mérkőzés, hogy nem történnek feltétlenül szemkápráztató dolgok, de ez olyan szubjektív eleme a játéknak, amit nyilván mindenki máshogyan értelmez magában. És na nektek, mikor mondható egy mérkőzés az, hogy jó, érdekes?
Most egy amerikai focis példát fogok hozni. Egy ideje követem a NFL-t, de abszolút szurkolói, vagy ilyen kamufogyasztóként, tehát hogy így abszolút nem akarom érteni se, az se baj, hogyha nem tudom a szabályokat, ez pont jó, ez a vasárnap esti program, benyomom a NFL-t, és akkor megnézek egy meccset, vagy megy legalább a háttérbe, és nagyon jól szórakozom, hogyha pontok vannak. Hogyha, mivel ugye nem értem magát a játékot, illetve nagyon-nagyon kevés elemét értem a játéknak, ezért ott könnyebben, illetve a maga a szórakozási élményt, azt ugye pontokban mérem, hogyha van testen, akkor
vagy
jó.
Ütközésekben,
igen, vagy repülésekben. Azok, ki mekkora átrepült,
hogy döngölik a labdát, az irányított földbe.
Igen, tehát ugye nagyon-nagyon kocafogyasztó vagyok, úgyhogy a futballban ilyen szempontból kicsit másképp nézem a dolgokat, és ezért így szoktam mondani, hogy a Bayern meccseknek ugye az nekem nem szórakozás, hanem csak egy idegeskedés forrása, mert hogy valójában akkor se örülök, akkor nagyon-nagyon ritkán tudom magam elengedni egy meccsen, vagy úgy örülni, vagy úgy nézni egy meccset, hogy fú, ez most egy valóban élvezetes meccs volt. Hát ez a City, ez nem volt az. Tehát az első fél idő szerintem kifejezetten borzasztó volt így szurkolói fejjel nézve, vagy szurkolói szemmel nézve. Nyilván nem bárt így Artetától meg Guardiolától, amikor az Iker testvérek, vagy a szétválasztott Siami Iker testvérek találkoznak, és hogy majd újat fognak egymásnak mutatni, ez nem történt meg. Viszont attól függetlenül egyébként voltak olyan taktikai elemek, nyilván ez egy nagyon érdekes dolog, ez a négy védős, kétszer négy belső védő, meg a Rodri Rice, akik ugye játszottak viszonylag magas játékpercet belső védőként, ez megint egy nagyon érdekes folyamat, de alapvetően annyira meg nem lehettem érdekesnek, én inkább azt éreztem, hogy volt mindenkinek egy terve, mindenki félt attól, hogy a másik kicsit jobban fogja csinálni azt, amiben ő jó, és megpróbálta kioltani a másiknak az erősségeit, akár úgy, hogy mondjuk a City, illetve az Arsenal ugye felrúgdosta a labdákat ugye a Havertzék felé, a Guardiola tényleg atomra szétbiztosította a szélét. Szóval én úgy gondolom, hogy ezt szimplán csináltak egy baromi unalmas meccset, azért, mert mondjuk rossz meccstervet rakott fel Guardiola, és nem akart egyikük se kockáztatni.
Erről beszélgessünk a meccstervekről, mert ettől volt szerintem igazán érdekes, és mondom itt tényleg a Fukuyama történelem vége, futball vége, pozíciós játék vége, ami meghatározta az elmúlt 10 év futball evolúcióját, az egy ilyen döglesztő 0-0-ban kulminálódik végül két ilyen Siami Iker testvér között. Ez az egyik narratíva. A másik aztán a Jonathan Wilson hozta Málevicsnek a pályafutását, ugye, aki a fehér négyzet, vörös négyzet, ugye ezek a teljesen absztrakt festményekig eljutott, tehát ha tetszik, üresítette a művészetet és eljutott a művészet tagadásáig, nem akarok ilyen nagyon nagyívű fejtegetésekbe bocsátkozni, mert biztosan tévedek ebben, majd pályafutása végén vagy élete végén visszatért egy sokkal realistább ábrázolásmódhoz, miután rájött, hogy ez zsákutca. Szóval ilyen kultúrás referenciákat nyitott ki ez a mérkőzés, miközben semleges szurkolói szemmel, hát egy döglesztően unalmas 0-0 volt. Mi lehet annak az oka, hogy ez mind a két csapat gyakorlatilag tükrözte egymást ezzel a négy darab belső védővel. Miért éri meg mondjuk egy Guardiolának feltenni négy darab belső védőt, ami ha felületesen szemlélem, akkor azért elég ellentétes az ő hozzá általában társított futball filozófiával vagy felfogásra. Ez egy ilyen papíron nagyon defenzív húzásnak tűnik. mégsem az volt ennek a célja ezen a mai mérkőzésen, és hogy hogyan kérte be ez az árát aztán a támadó harmadban, mert persze az Arsenal pressingére készülni kell, mert az, az szerintem egy abszolút világelit dolog, ez az nagyon durván emberezős pressing, amit csinálnak. Nyilván ezt túlbiztosítandó, vagy ezt ellensúlyozandó hozta be Guardiola ezeket az embereket a kezdőbe. Kovácsics, aki ugye a világ egyik leginkább press-rezisztens játékosa, gyakorlatilag a cross posztján játszott, baloldali belső védőben ből hozogatta ki a labdákat. De hát amikor fölértek a támadó harmadba, akkor meg Doku és Grealish helyett Guardiola és Akanji lábán volt ott a labda. Nem csoda, hogy nem nagyon történt semmi.
Szerintem egyébként ez ugye Guardiola-tól ugye nem, mi véletlenül se szeretném elsütni ezt a túlgondolt a Guardiola kifejezést, mert ettől egyébként falnak tudok menni, mert...
Pedig sokszor igaz, azt mondják.
Igen.
Azt mondják.
Igen, sokan mondják. Én nem gondolom egyébként túl. Nyilván nekem olyan érzésem volt, ugye kifejezetten jellemző Guardiolára és Artetára, és az idegenbeli meccseken, főleg a BL-ben, ugye most Arteta ugye nincs nagy tapasztalattal a BL-ben, de a Guardiolának az idegenbeli BL meccsei, amikor ő nem akarja, nem, amikor érezni rajta valamit, amikor nem akarja megnyerni feltétlenül a meccset, hanem el akarja kerülni azokat a szituációkat, amiből ő bajba kerülhet. És most megint ezt éreztem rajta, hogy ki akarta védeni, és ugyanez volt ártatlan, és igazából ez manifestálódott egy ilyen taktikai csatába, amikor tényleg tök érdekes volt, hogy az Arsenal hogy kereste az egyből a hosszú labdákkal az előlévő támadókat. Szerintem például Rico Lewis játéka is egy ilyen tök érdekes folyamat, illetve benne én egyébként is baromi sokat látok majd így hatos pozícióban. Én kicsit így a lámra emlékeztet egyébként a stílusa, meg így a Guardiolával való kapcsolata, és így el tudom képzelni, hogy talál neki olyan funkciót, amivel később ilyen hatos, nyolcas, nem tudom, hogy pontosan, de hogy állandó kezdőként lesz. Viszont ugye szerintem az Arsenal azért sem mert kockáztatni, mert én már azt érzem, hogy így is baromi nagy túlteljesítésben vannak, ugye nagyon jól állnak XG mutatókban, nagyon jól állnak gólkülönbségben, nagyon-nagyon jók a számaik, viszont az, hogy 10-12-14 játékossal hozza le a szezont Arteta, úgyhogy még a BL-be is bebotorkáltak azért a 8-ba, az szerintem egy kifejezetten túlteljesítés, és ez mindenképp a Lego Pepnek az érdeme, illetve az ő menedzsmentje, hogy milyen jól tudja használni ezeket a játékosokat. Egyrésztről, másrésztről pedig az kérdés, hogy miért nem használja a többit.
Nekem tehát véletlenül sem akarom, először is leszögezem Marco Rossit például Guardiolához hasonlítani, de nekem az a meglátásom, hogy ha valaki edzőként ennyire ragaszkodik a egy adott típusú játékhoz, pozíciós játékhoz, az ma már sok esetben tökére fejlesztve elég ahhoz, hogy bajnokságot nyerjél, vagy stabilan BL pozícióban legyél egy Premier League-ben, de ahhoz nem, hogyha van egy olyan jó szezonú csapat, mint mondjuk az Arsenal, vagy egy olyan, aki mondjuk kis mélypontból följött, mint a Liverpool, és pillanatja vezet, ahhoz már nem biztos, hogy elegendő, hogy te megint ott legyél a toppon, és a végén te zárjál az élen. Nekem a magyar válogatottnak elmúlt 5-6 évében pont az a szimpatikus, hogy elindult egy mire vagyunk képesek típusú játékos, vagy mire képesek a játékosok, egy nagyon leegyszerűsített pozíció, háromvédő, ötvédő, vagy támadásban három védekezésben ötvédő, előttük 2-3-ban tolódnak, nagyon lezárva és kontrajátékból. És aztán ma már oda fejlődött, ahol fejlődött ez a játék, hogy képesek labda ellen támadni, letámadni, képesek kidomborítani a játékosok azokat az erényeiket, amik egyébként egyesével jellemzik, vagy azokat a játékosokat hozza a taktikával helyzetbe Marco Rossi, akik egyébként meglepetésre képesek a támadó harmadban. Nyilván Guardiolánál ez baromi nehéz, és akkor megint csak visszacsatolok Erling Haalandra, hogy egy olyan 9-essel játszani, aki lényegében 16-oson belül átsorog mondjuk a 90 percből 78-at, és nincs neki területe, miközben neki az egyik legnagyobb erénye, hogy területekbe fut be, hát nem nagyon fogja tudni egy ilyen meccsen használni az ő értékeit. Ugye meg is halt szerencsétlen ember, kapuralövés sem nagyon volt, vagy nem, azt hiszem nem is próbálkozott kapuralövéssel, ha jól emlékszem, ugye ezt is fölrótták neki. És egy ilyen szituáció, amikor valóban túlbiztosít egy edző azért, hogy elkerülje azt, hogy amúgy is hátrányba vagyok a harmadik helyen, hogy ne kerüljek még nagyobb hátrányba, mert akkor az már valószínűleg behozhatatlan, akkor abból ez fog kisülni. És ő nem tudott például egy olyat húzni, és nem is akar szerintem olyat húzni, mert őt ez jellemzi ez a játék, nem akar olyat húzni, hogy kicsit átengedje a területet, és akkor azt mondja, hogy na akkor gyertek, támadjatok csak le, van nekem egyébként olyan játékosom, aki kiforog ebből, és akkor nagyon gyorsan területekre megindítjuk, hogy teljesen más játékot próbál játszatni, mint amit eddig játszott. Ő nem alkalmas erre, vagy nem is akar ilyet csinálni, szerintem soha nem is fog, mert az merőben ellentétes az ő játék elképzelésével. És emiatt lesz egy olyan, hogy hát ez egy nézhetetlen meccs volt.
Szerintem tehát hogy azért 7-ből 6-szor megnyered a bajnokságot, akkor azt mondod, hogy így ezt így be lehet vállalni egy rosszabb meccset.
Ugye hát persze, mert ez a játék hosszú távon, nagy meccsszámmal szerintem, meg ez a játékos minőség konkrétan szinte verhetetlen.
Neki ez a feladata, hogy hosszú távon legyen sikeres, meg igazából 57 meccs után nem rúgtak gólt. Most az, hogy pont a túloldalon pont ott volt a klónja a kispadon, akit tényleg valószínűleg teljesen ismerik egymás minden gondolatát, meg minden rezdülését, meg tudják is, hogy mit fog reagálni a másik. Ez meg nyilván ez így nagyon rosszul nézett ki ez a meccs, de nem gondolom egyébként, hogy ebből nagyon nagy következtetéseket kéne levonni, pláne, hogy igazából a Premier League, meg az egész bajnokság egy gyakorlatilag az új Bundesliga, tehát elképesztő izgalmas, nagyon jó meccsek vannak, nagyon rengeteg gól van, talán 3,15-ös a gól átlag, ami soha nem volt az angol bajnokságban, tehát hogy maga a játék, meg maga a bajnokság, ez egy szórakoztatóbb, sőt, egyértelműen a legszórakoztatóbb bajnokság Európában. Most az, hogy így jött ki ez a meccs, nekem inkább abban látom ezt a szezont, ezt így kicsit leválasztanám, azért tripla után vannak. Én nem vagyok benne biztos, hogy például Guardiola megtalálta a gála kezdőjét. Tehát, hogy minden évben ugye nagyon sokat kísérletezget, próbálgatja jobbról-balról rakosgatni, ugye vannak jó ötletei, mint a Stonesnak a tavalyi funkciója, vagy a játéka, vannak kevésbé jól első dolgai, de hogy én azt nem érzem azt.
De egy adott kereten belül próbálkozik. Én pont nem tudom, hogy kellően értetően mondta. Én pont azt a meglepetést hiányolom belőle, hogy egyszer ilyen szituációban húzzon olyat, na, mire senki nem vár. Ő erre szerintem képtelen, tehát adott rendszeren belül tologat figurákat, ami egyébként képes meglepetést okoz.
De ezt le kéne edzeni, azt le kéne gyakorolni, az abból...
Kétségtelen. Az akkor... Csak ugyanakkor van egy másik nézet is, hogyha ilyen minőségű játékosaid vannak, na azoknak, hogyha egy hét alatt lemutogatod, hogy akkor most mi a feladat, akkor képesek legyenek.
Most jöttek, ezt mondjuk el, igen. Eleve. Egyébként igen. Ahhoz mérten, például, amit a labdakihozatali fázisban csinált, és persze ez nem a játék leglátványosabb része, de ebből a párosból Arteta és Pep párosában megint Pep volt az, aki belenyúlt. Megint ő volt az, aki kicsit elkezdett változtatni. Az Arteta ugyanazt hozta az Arzenába. Persze kényszerűségből kicsit, ugye Walker és Stones nem tudta vállalni a játékot, de azért ő megint ezzel kicsit megbolondította a kártyákat, hogy a labdakihozatali fázisban mennyi embert pakolt a labda környékére.
Hát vagy azért,
hogyan próbáltak kiugrasztani.
Nem állt a kettő rendelkezésé, és emiatt más játékosokkal, más képességű játékosokkal
voltak meg ugyanazt. Próbálta valamit a Stones-szal, meg hasonló dolgok. Szerintem egyébként a Gündogan távozását is kicsit megsínyi hát, ez a csapat. Jögi. Ott az a kirakós az még nincs meg, hogy ki lesz, vagy hát, hogy lesz.
Mert megvan, csak még a Leverkusen nem adta el.
Ja, igen, jó, oké. Okay.
Szerintem.
Jó. Fú, ezt a Wirtzre gondolsz?
Igen, szerintem az borzasztó lenne Európának, hogyha megkapná Guardiola.
Ez csalás. Az ilyet igen, az NBA-ben megvétózzák, tudod, nem engedi a komisszát.
Fizetési sapka vagy valami.
Na mindegy, és egyébként, amit az Attila mond, szerintem az is egy érdekes vetület ennek a kérdésnek, Guardiola viszonya a klasszikus centerekkel. Most picit attól tekintsük, hogy Haalandot mennyire írjuk le olyan típusú klasszikus centernek, mint amilyen az Ibrahimovic volt annak idején, vagy amilyen az Eto volt annak idején, mert ez pláne...
Vagy negyedosztályú játékos vagy sem.
Roy Keane szerint egy negyedosztályú játékos, ez szerintem a Roy Keane, nem tudom, szépírói munkásságának részeként kell értékeljük. Tehát nyilván ismerjük a tévézést, tehát az angol Salú Istvánt, vagy hát ír az ő személyben, úgy ismerhetjük, De hogy azért Pepnek van
jó, hogy ilyeneket mond. Hát ez szerintem zseniális. És egyébként nem azt mondta, hogy negyed osztályú játékos, hanem azt mondta, hogy a játék alapelemeiben, tehát a 16-oson belül azt mondta, hogy életveszély. Tehát az teljes direkt hát, és rendben van meg.
Érdekes
lett volna. De a játék alapelemeiben az olyan, mint hogy egy negyedosztályú játékost látna, mert nem tud úgy hozzátenni, és hogy ebben még neki fejlődnie kell. Tehát ezt azért, ha én vagyok a Erling, akkor lehet, hogy úgy meghallom, és azt mondom, hogy lehet, hogy ebben van valami.
Az kétségtelenül van, hogy a City
kellene azért nekem, a kérdés, hogy kellene nekem
legfontosabb mérkőzéseken ők kevéssé tud, hogy milyen hozzáadott értéket teremteni. A BL döntőben is láttuk, hogy azért nem azt a játékot
van hozta, az a szint, ahol képesek kiiktatni.
És van az a csárt, amin összeszedik, hogy melyik mérkőzéseken maradt egy lövésem, vagy egy lövés, vagy nulla lövés alatt, és ezek jellemzően az erős ellenfelek ellen vívott, vagy komolyabb, fontosabb mérkőzések, és ilyen volt ez a mostani is, ezzel nyilván van még dolga Haalandnak. De menjünk át a másik témámra, és ezzel már összefolyunk itt a fő témával, gyakorlatilag kiveséztük az Arsenal és Manchester City rangadóját, de hát volt egy másik nagy rangadó is a hétvégén, Bayern München, Borussia Dortmund 0-2, most itt föltépem a sebeket. Szerintem érdemes egy picit beszélni a Dortmundról is, meg Terzsicsnek a munkájáról, meg erről a csapatról, ami hát elbotorkált, hogy te fogalmaztál az Arsenal kapcsán a BL8-ig, ez a Dortmundra is igaz, eközben otthon, mint malac a jégen szenved a negyedik BL indulást érő hely megszerzéséért, most 5-5 nyertek zsinórban, ilyen még nem volt ebben a szezonban, tehát elég jó formában van a Dortmund, pont a Money Time-hoz közeledve a szezonban, de hát valószínűleg ennél sokkal érdekesebb, hogy mi az, ami nem akar stimmelni Münchenben. Megint, még mindig, újra, te hogyan láttad ezt?
Volt egy fellángolás, mint abban, megnézzük, meglátjuk a BL-ben, mi lesz egyébként.
Kezdjük a meccsel. Ez edzőmeccs, mert gyakorlatilag ilyen edzőmeccs hangulata volt nekem az első.
Szerintem nagyon rossz meccs volt.
Kimik a második fél időre mondta, amit nem tudom, hogy ő az első fél időben hol volt, de hogy pont az volt, hogy én még belenéztem a Leverkusen-Hoffenheimbe, és akkor nyilván itt közben itt beszélgettem az egyik kollégámmal, és ő mondta, hogy a 60. perctől a Leverkusen annyira darálta azt a Hoffenheimet, hogy egyértelmű volt, hogy valahogy bevernek egyet. És akkor amikor megjött a második, és akkor jó, mondom, akkor ezt az esti meccset, hogyha lehet egyébként, hogyha nem jövök ma ide, akkor ezt meg se nézem, mert hogy annyira érdektelenné vált a maga ez a párharc, és amikor így bekapcsolták először az Allianzot, akkor is olyan érzése volt az embernek, hogy ott jó kicsit dödörögnek a kapu mögött a szurkolók, de hogy nincs meg az a klassziker hangulata ennek az egésznek. Szerintem ugye Müller még a válogatott szünet után is kirakott egy olyan hashtaget, hogy szurkol a Hoffenheimnek, illetve nem tudom pontosan mi volt a megfogalmazás, de ő bízott abba, hogy a Hoffenheim el tudja kapni a Leverkusent, és ezáltal még lehet egy izgalmas véghajrá a Bundesligában, hát nem lesz. Ugye ezzel, hogy szerintem egyébként mentálisan is nagyon rosszul érintette a játékosokat, sőt Tuchel is mondta a meccs előtti interjúban, hát, hogy most nem az igazi a hangulat a csapaton belül, mert azért 13 pont van, valahátra 7 forduló, úgyhogy valószínűleg érzik, hogy elment ez a hajó, és pont ilyen volt a hozzáállás is a meccsen is, hogy nyilván ezek profi játékosok, de úgy valamikor lehet érezni, hogy mi az, amikor belerakod azt az energiát, megvan az a párharcerőség, megvan az a tűz a játékosokban, ez valahogy úgy ezt így nem lehetett látni, vagy nem lehetett érezni. Ez az érzelmi, illetve a mentális vetülete ennek az egésznek, a másik pedig a taktikai része, hogy ez nagyon furcsa kimondani, de hogy a Bayernben iszonyatosan hiányzott Pavlovics a középpályáról, tehát az a Leimer-féle futball, amit ő bemutatott ott a labdás fázisokban, illetve akár még a labda nélküliekben, mert egyébként szerintem az első gólnál ő váltotta el nagyon csúnyán a védekezést, az katasztrofális volt. Nem volt egy olyan labdás játékos a középpályán, ugye Kimi kint volt a jobb oldalon.
De bocs, én ezt akartam kérdezni. Miért? Tehát kiesik a Pavlovics, aki nagyon fontos fogaskereke lett ennek a utóbbi hetekben újra összeállni le, vagy összeállni látszott Tuchel-féle gépezetnek. Kiesik a Pavlovics, bejön akkor vagy az van, hogy a Goreckának kell szervezni, és a Leimer rohangászik körülötte, vetőkártya szerint nem jó jel, vagy akkor valami egészen más kell kitálni, és ott van Kimmich, aki ugye most már évek óta ezen sír, hogy ő igazából hatosba szeretne játszani, meg mikor, mi baja van, de a Goreckával nem. Mindegy, de ott van egy helyzet, egy lehetőség, hogy be lehet tolni végre a Kimmichet a középpályára, főleg egy ilyen mérkőzésen, és akkor ehhez képest az történik, hogy nézni kell, mondjuk, mint az első gólnál, amikor a Goretzka és a Leimer egyszerre ront ki ott a visszalépő fülkrugra, lesimítja a Brandtnak, aki a világ egyik, hanem a legjobb transition játékosa, és hát innentől kezdve utána az Adeyemi De Ligt versenyfutás megtippeléséhez már nem kellett a Delfoi Jósdába tanfolyamot elvégezni, mert az lett a vége, amire számítottunk. Szóval ez hogy áll össze?
Hát ezt mondjuk Tuchel se biztos, hogy tud rá választani. Ugye ez egy ilyen, én úgy éreztem végig, hogy ez a Kimika hatos jobb hátvéd dolog, hogy ez egy óriási egó méregetés a Tuchel és a Kimik között, és ugye volt egy konfliktus a Löw Zsolttal is a Bohumi 1-4 után, amikor megint ugye szóvá tett, hogy őt cseréltek le, és akkor szerintem most Tuchel meg akarja mutatni, hogy már pedig te akkor is jobb hátvédet fogsz játszani ezt az utolsó negyed órára. Viszont mégis berakja. Igen. Ugyanez volt a Leverkusen ellen, és az első fél időben nem rakta be, a másodikban meg már csak berakta, amikor ég a ház. Tehát, hogy ez meg most ugye ez megint egy olyan, ami ugye Kimmich állandó sajtó sírása, és viszonylag egyébként unalmasa szerintem így az embereknek, és ugye gyakorlatilag a német válogatottban azzal, hogy Kroos visszakerült, akkor ez ugye már nem kérdés, hogy Kimmich, oké, akkor te már csak jobb hátvéd vagy, mégis csak Toni Kroos a posztrivális volt.
Miért csak jobb hátvéd? Ezt egyébként egyszer már vitatkoztunk talán, vagy még egy korábbi.
Hát ezt valószínűleg ő éli meg így. Vagy...
Igen, de szerintem, hogyha valaki Philipp Lahm effektív utódjaként neveztek, és marha jól be is játszott azt a jobbvédő posztot, és egyébként a német válogatottban, hát mondj egy jó jobbvédőt.
Nincs.
Ugye?
Henrik a posztrivális.
Akkor, és akkor visszacsatolok a Hrutka-Botka témához, akkor nyilván ott kéne játszatni, hogy azon a poszton játszon, a válogatott miatt is ott kell játszon, pláne, hogyha van egy Pavlovicsom, aki jó, oké, most nem volt, de akkor is, hát oldjuk már, meg kéne legyen egy olyan kerete, ami egyébként nincs pillanatnyilag a Bayern Münchennek, hogy egy-egy ilyen figurát pótolni tudjál, de nem tudsz.
Ego. Szerintem egyébként ez szimplán Kimmich.
Na de egy játékosnak lehet ekkora egója? Túlnőhet a klubon, vagy túlnőhet a válogatottom? Mert pillanatnyilag most arról szól a történet, hogy ő azt mondja, hogy de én hatos vagyok belül. Miközben egyébként mindenki más azt mondja, hogy te viszont jobb, hasznosabb vagy a csapat, a Bayern München számára is, meg a válogatott számára is jobb védő pozícióban, vagy szárvédő pozícióban.
Érdekes egyébként, mert szerintem egyébként Nagelsmann hitette el vele, hogy ő egy érintetetlen csoda, aki hatos pozícióban fogja lejátszani, és úgy fognak rá emlékezni, mint Mateuszra, de közben meg nem. Valójában meg a valóság, ez nagyon-nagyon távol van, ugye Nagelsmann gyakorlatilag soha nem cserélte le, tehát úgy nézett ki, ha 7-0 volt a, nem tudom, Bochum ellen, akkor is végigjátszott a 90 percet, de csak hatosban a Kimmich, és egyszerűen hiába voltak mondjuk jobb hátvéd gondjai a Nagelsmannnek, ő soha nem rakta ki jobboldali védőbe a Kimmichet, vagy tényleg ilyen minimális 3-4-5 percekre. És szerintem Kimmich elhitte ezt az egész sztorit magáról, közben pedig amúgy úgy, amit jobb hátvédként viszont produkál, az viszont elképesztően jó.
Ez azért most ezen a gyenge meccsen is adott hát szerény számításra szerint 3 gólpaszt jobb hátvédből, amiből ugye...
A legnagyobb erénye az ember.
Meg az átvételei
az. Meg
egyébként tök érdekes, hogy ő például miután megmondták neki, ugye itt az egóját kicsit ő képes volt félretenni, mert hogy amikor megmondták neki, hogy oké, akkor itt is jobb hátvéd vagy, meg a válogatottban is jobb hátvéd vagy, akkor ő felfogadott magának egy egyéni képzőt, akivel kifejezetten a jobboldali hátvéd vagy jobboldali szárnyvédőnek a feladatait gyakorolja. Tehát átvételek, beadások, belépések, és ő kifejezetten egy müncheni illetésű egyéni képző céggel dolgozik együtt, aki kifejezetten ezeket a funkciókat veszi át vele.
De ez továbbra se értem, tehát, hogy megint egy magyar példát hozzak, Kádár Tamás kis túlzással mai napig szerintem baloldali védőként válogatott lenne, vagy szárvédőként válogatott lenne, hogyha ő nem akart volna egyébként belső védő lenni, hanem azt mondja, hogy jó, akkor nekem itt van a helyem, akkor ezt elfogadom, és akkor itt fogok robotolni. Jó, lehet, hogy túlzás, mert ugye a Kádár Tamás már 34. éves, azt hiszem 34. éves, lehet, hogy ma már nem tudná megfutni ugye azt a távolságot, sebességet és minőséget, közben fölnőtt egy-két olyan játékos, aki azért neki komoly vetétársa lenne, de az biztos, hogy sokkal több válogatottsága lenne balvédőként, mint hogy azt mondja, hogy ott duruzsol a Márko Rosszinak, hogy lehet, hogy én sokkal jobb vagyok belső védőben, én inkább belső védőt szeretnék játszani. Miközben Rossi azt mondta, hogy de nekem meg itt van rá szükségem. Tehát kicsit ugyanilyen szituáció ez, nem? Tehát nem is értem azt a játékost, aki nem azt mondja, hogy igen, edző ezt mondja, ide megyek, otthon duruzsolhatok, de azért csinálom szó nélkül ezt a sztorit.
Mindegyik játékos azt mondja, hogy én ott játszom, ahol az edző el, de valójában azért a valóságban ez nem így néz ki, mert mindenki érzi, hogy ő hol akar, vagy ő hogy érzi magát komfortosabban.
Na de ebben az esetben ő biztos, hogy ott jobb, és a csapat számára is jobb.
De lehet, hogy ő neki annyit számít a saját személyiség.
Meg most alábecsülöd a Nagelsmannnak a szuggesszív személyiségét. Tehát, hogyha itt a Nagelsmann győzte meg valamiről, akkor azért ott meg van győz.
Egyébként érdekes, mert ugye a BL győztes Bayernben, ugye a COVID-os, vagy COVID-BL győztes Bayernben, ugye Pavard megsérült a lisszaboni torna előtt, vagy BL negyed döntők előtt, és ugye akkor került be jobb hátvédbe Kimmich, és játszott, állt össze a tökéletesen Goretzka Thiago duó, és Kimmich Egyébként azt mondta Tuchel is, hogy például ő azért se érti Kimiket, mert hogy a jobb hátvédben tud neki a legtöbb szabadságot adni, és hogy ő úgy érzi, én egyébként egy 8-asnak látom Kimiket, vagy nekem is egyértelműen jobb hátvéd, és az Tuchel szerint is ott lenne a legtöbb lehetőség arra, hogy szervezze a játékot, a legtöbb influence a játékra, de ő inkább úgy van vele, hogy ő a tempót akarja diktálni. Tehát ő nem ugratja ki a Musiálát se középen. Ez rengetegszer volt ebből ezeket a gesztusokat, amikor látod a játékosoknál, hogy nem adja oda a labdát. Azért se inkább fordul vele még kettő, de ő nem fogja továbbadni. Én vagyok Joshua Kimmich.
Na, hadd kérdezek még, hogy szerinted hányszor fordult elő az utolsó 15 percet leszámítva, amikor már valóban hatos poszton játszott, hogy egyébként a hatos poszt felé orientálódott Kimmich a meccsen. Én néztem, szerintem nagyon sokszor túlzottan befele helyezkedett, de lehet, hogy én látom.
Én nem tudom, nekem az első félidőben nagyon sokat volt fent, és akkor, amikor voltak ezek a nagy fordítás vagy keresztpasszok, akkor ő remekül vette át ezeket be területbe is, és hogy pont egyébként a Szabó Krisz írta a német francia meccs után, hogy úgy érzi, hogy Kimik sokat dolgozik hátrafelé labdával. Ezt most direkt figyeltem.
Aha. Én egyébként... Most nem.
Lehet egyébként nyilván más a francia válogatott ellen egy megint német válogatottként ugyanezt a funkciót, de valószínűleg a Bayern sokkal jobban szervezett, és sokkal jobb akár egy méternyi vagy két méternyi területet ugye ki tudtak neki pluszban alakítani, ami pont elég arra, hogy ezeket a labdákat beadja. Most az, hogy Harry Kane nem fejelte be, hát ez van.
Sokszor meg befejelte. Az majd adhat egy érdekes bukét a történetnek, hogyha Nagelsmann visszatér Münchenbe, és ez lesz majd a fő témánk, vagy az utolsó témánk itt az adás végére, de előtte akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Játszunk egyet.
Jó.
Szokásos dolog, mondok 5 állítást, 5 nyomot, minél hamarabb rá kell jönni, hogy kire gondoltam. Az első állítás. Összesen 330 topligás meccsen léptem pályára, hazám felnőtt válogatottjának mezét mégsem ölthettem magamra soha. Tehát egy játékos 330 topligás meccsel soha nem volt felnőtt válogatott hazájában. Jó?
Ilyenből elég sok lehet.
Ilyen azért lehet.
Nagy futball nemzetnek.
Lehet egy pár. Jó, a második. Két különböző menedzser keze alatt is legalább 150 mérkőzésen léptem pályára a Premier League-ben. Tehát azt is tudjuk, hogy ennek a 330 topligás meccsnek a nagy része melyik bajnokságban jött össze. Jó, harmadik. Topligás pályafutásom során összesen 21 büntetőt lőttem, és ezek közül mindössze 2-t hagytam ki. No?
Húha.
Milyen poszton játszott az illető, vagy...
Támadó középpályás.
Igen.
Oké, tehát 11-eseket lő, viszonylag jó a rugó technikája.
8-as, 10-es.
Annyit elmondok az elsőhöz, hogy bár nem volt felnőtt válogatott a saját hazájában, sehol, a U-válogatottban 40 meccse van összesen az U-válogatottakban, de felnőttben nem mutatkozhatott
be. Legalább 150 meccs, akkor ez...
Két különböző edzőnél is.
Ferguson vagy valahogy...
A Wenger jó belőle. A két edző közül az egyik Wenger, akinek a keze alatt legalább 150 meccset játszott a PL-ben. Nem biztos, hogy segít, el tudom. Annyit mondok el, hogy ez a 21 büntető úgy jött össze, hogy 17-et lőtt ebből a Premier League-ben, egyet a La Liga-ban és egyet a Ligue 1-ben.
Egyébként egy francia vonalon keresek, de nem vagyok.
Na jó, de aki Arsenal kezei között játszott, vagy a Wenger kezei között játszott az Arsenalba, az többnyire válogatott volt. De ki volt az, aki nem?
Oké, mondom a negyediket. Ki
volt az, aki nem?
Ez már azért,
és világbajnok volt,
ez már azért árulkodó lesz. Ez már azért árulkodó
lesz. Ki az, aki
lesz.
Nem?
Pályafutásom során a legtöbb percet egyszerre Phil Neville-lel töltöttem a pályán. Ez 14.940.
Tehát egy Everton játékosról van szó? Vagy volt? És Moyes a másik edző valószínűleg? Arteta.
Így van. Mikel Arteta.
Király vagy.
Jó, az ötödik az lett van, hogy vezetőedzőként eddig egyetlen klubnál dolgoztam, amelyet immáron 220 meccse irányítok, és a leggyakoribb ellenfele Jürgen Klopp, Pep Guardiola és David Moyes edzőként. Ez azért már nagyon könnyűvé tette volna az egészet. Valóban nem volt spanyol válogatott sosem Mikel Arteta, 284 Premier League meccse van, 31 mérkőzése van a... Jaj, de hirtelen akartam mondani, a Ligue 1-ben és 15 a La Ligában, tehát ugye a Paris Saint-Germain-ben játszott még pályafutása elején. és ugye az a 15 La Liga meccs pedig a Real Sociedadban. Jó.
Na, hát akkor... grandiózus merítési lehetőség, mondja, ha ember, nem? Most kérdezem, mondjuk hány ország van olyan, ahol ezt megengedhetnék maguknak, hogy ilyen mennyiségű amikor mérkőzéssel ne legyen válogatott.
Mondjuk, amikor Arteta a pályafutása fénykorában járt, akkor azért a spanyolok középső középpályás merítése...
Hát erős volt, masszív volt, és nehezen lehetett kimozítani azt a két embert ott.
Igen. Még nem volt Nemzetek Ligája.
Igen. No, szuper, menjünk akkor a hét témájára. Friss hír viszonylag valahogy a hétvégén robbant, hogy Xabi Alonso döntött, és nem megy el Leverkusenből sehová, még legalább egy évet marad. Hát nyilván arról is beszélünk, hogy mennyire lepett ez meg benneteket. Ugye talán egy másfél hónap ezelőtt beszéltünk az új Zicser első adásában Xabi Alonso kapcsán a türelemről, a megfontoltságról, hogy milyen ütemérzékkel hozza a pályafutását érintő fontos döntéseket. Szerintem ez illeszkedik ebbe a mintába, hogy ő nem siet el semmit. Van ideje, kivárja a megfelelő időpontot arra, hogy esetleg lépjen vagy távozzon. Egyrészt ez is fontos kérdés, tehát hogy mennyire lepett meg benneteket, de a másik az, hogy most azért felbojdulni látszik ez az európai edző keringő, tehát több klubnál is új rezsimek jöhetnek éppen a következő szezontól, hogy látjuk a mostani edzők helyzetét. Nem furcsa éppen emiatt, hogy Alonso most ebből kimarad, és azzal, hogy ebből kimarad, hány dominót döntött föl maga körül? A Bayernnél és a Liverpoolnál ugye tudjuk, hogy erősen röpködtek ezek a dominók, mert most B-terveket kell gyártani.
Így írtam fel egyébként magamnak, hogy Xabi Alonso a bál királynő, tehát hogy ő igazából bármit megtehet ebben a szituációban, de egyébként mondhatnám, hogy az edzőknek a bápéja is, hogy igazából itt ő választja ki a következő állomás helyét. És
jó közelítés egyébként, ezután a szezon után meg nagyon is igaz.
Tehát nem valószínű, hogy neki kell kilincselni klubokhoz, hanem sokkal valószínűbb, hogy hozzájönnek majd klubok, ahogy jött a Liverpool vagy a Bayern is, vagy érkezhet akár jövőre a Real is, de ugye mindenki erről a három klubról beszél ugye esetében, mert ugye nyilván ott töltötte a pályafutását nagy részét ennél a három csapatnál, Sossinál meg már ugye volt edző, de hogy valójában nem, egyáltalán nem biztos az, hogy ő ebben a három klubban gondolkodik csak, és lehet, hogy idén nem lesz megüresedett, vagy jövőre nem lesz megüresedett kispad, de lehet, hogy mondjuk hogy a Citynek a kispadja megüresedik. Mert mondjuk azt is el tudom róla képzelni, hogy mondjuk Guardiola utódja lesz mondjuk egy év múlva, vagy Ancelotti két év múlva. Nem gondolom, hogy mondjuk a más klubok nagyon labdába rúghatnak nála, de hogy igazából ő dönti el ezt a szituációt, és őt aztán tényleg végképp semmi nem sürgeti. Most idén meg lesz neki a dupla, valószínűleg Németországban, ugye a kupa döntő, illetve a kupa meg a bajnokság az így elég jól áll neki.
Nyerhet Európa Ligát is.
Igen, és akkor azért a West Ham se tűnik egy ilyen megugorhatatlan akadálynak, bár nyilván a másik ágról a Liverpool valószínűleg azért egy komolyabb falat lesz majd.
Érdekes összecsapás lenne egyébként, az szerintem össze is fog jönni.
Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ők bejutnak a döntőbe, a Xabi Alonsoék, de hogy igazából őt nem sürgeti semmi. Tehát, hogy nyilván én nagyon szerettem volna a Bayernbe, a Liverpool szurkolók valószínűleg nagyon szerették volna a Liverpoolba. Ez egy nagyon kézenfekvő megoldás lett volna. A Bayern szempontjából egy kicsit így egy ilyen nehezebb szituáció alakult ki. Ugye nem is nagyon van hozzászokva ahhoz a klub, hogyha ők ráböknek valakire Németországba, akkor az nem az első vonatra, repülőre, buszra száll azért, hogy Münchenbe kössön ki. És azért így egy elég érdekes történet, kicsit van egy ilyen Klopp utánérzésem, nyilván azt annyi, hogy mondjuk nem utálják Münchenben, mint mondjuk Kloppot. Xabi Alonsót, hanem kifejezetten jó emlékei vannak a klubról, de hogy igazából őt nem sürgeti semmi.
Mondjuk ezzel a döntésével szerzett szerintem egy-két.
Szerintem egyébként nagyon szerintem jól jött.
PR szempontból is jól jött ki belőle.
Abszolút, nem, persze, csak ugye az egyöntetű szeretet München irányból szerintem az most egy kicsikét.
Nem zárult be semmilyen ajtó szerintem. Tehát ha jövőre azt mondja, hogy oké, akkor most jövőre jövök, kedves bajorok, akkor
de,
szerintem
de
ugyanúgy.
De vajon oda akar-e menni, ugye az a
kérdés. Ez egy nagy kérdés. Szerintem...
Vagy másik bajnokság, másik csapatánál szeretne bajnoki címet.
Esetleg a Real, ahol nem tudom, Ancelotti szerződése lejár 2025-ben, igen, jövőre, úgyhogy az se egy elképzelhetetlen történet, ő is azért már benne van a korban is, meg azért Pereznél tudjuk azt, hogy mi van, hogyha nem jön össze a dupla, a BL bajnokság, akkor azért akár még el is veszteti az állását is. Valószínűleg idén nem fogja elveszíteni a bajnokság, ugye meg lesz, és ideális terep lehet mondjuk a már beleszokott Beppéval, Davisszel, meg majd az érkező, nem tudom, Alexander Arnold vagy valamelyik világválogatottal majd a Xabi Alonsót odaültetni, az is egy jó terep lehet neki egyébként. Tehát a Real Madridnál is szerintem fantasztikusan néz neki, illetve gyakorlatilag nincs olyan klub, ahol, ahol nem. Úgyhogy ez az ő döntése, meg tényleg az, hogy nem sürgeti az időt. Gyakorlatilag ez a másod, ez az első felnőtt szezonja, amikor az első teljes felnőtt szezonja. Tehát, hogy nem hagyja semmi.
Arról
a klubokat jobban hajtotta.
Na igen, erről beszéljünk egy picit, hogy mi van ilyenkor a kluboknál. A Liverpool azt nyilatkozta, vagy azt rebesgette, hogy őket nem lepte meg ez a döntés, mert ugye a háttérmunkát, amikor elkezdték Xabi Alonso kapcsán, akkor ők arra hajlottak erősen, hogy nem fog még idén távozni Alonso, és marad még legalább egy évet. Úgyhogy náluk olyan nagy újratervezés nincsen, vagy pánik nincsen, persze akkor is azt mondanám, ha lenne, tehát ebből a szempontból ezt kezeljük forráskritikával. Münchennél szerintem itt akkora pánik van, hogy ugye fölmerült azon, hogy Nagelsmannhoz vissza kellene kuncsorogni valahogy, és meggyőzni, hogy mégis jöjjön vissza, miután Bottal kergették el legutóbb. De hogy ilyenkor mi alapján dől el, milyen háttérmunkát végeznek a klubok, mennyire tudatosak ezek a döntések, mennyire van ilyenkor ABC, D-terv, mennyiben különböznek egyes klubok egymástól. Ugye tudjuk a Manchester Unitednél, hogy még shadow team sem volt, tehát hogy úgy működött a klub scouting rendszere, hogy nem volt egy ilyen posztokra, meg szerepkörökre levetített rangsor, hogy na ő a kezdőjátékosunk, és a másik ötöt figyeljük mögé, hogyha ő távozik, vagy erősíteni kellene. Nyilván ez egy állatorvosi ló ebből a szempontból, máshol ez tudatosabban működik, de biztosan nagy különbség van a Liverpool, meg a Bayern München, meg a Real Madrid között ebben is.
Szerintem egyébként alapvetően úgy néz ki az egész, ahogy nyilván egy tehát mindig a vezetőségből indított ki, hogyha van egy normális vezetőség, ami ugye a Manchesternél ugye éveken keresztül nem volt meg, vagy nem voltak a Glazerék olyan, hogy is mondjam, nem raktak bele annyi energiát ebbe a klubba, mint amennyire szükség lett volna, és akkor utána odaültettek egy olyan sportigazgatót, aki meg aztán abszolút nem tudta jól végezni a munkáját. Ilyen szempontból ugye a Liverpool meg a Bayern jóval tisztább. Most a Real Perezzel nem akarom ide venni, ez szerintem egy külön adás is lehetne. Viszont a sportigazgatóknak a szerepe, ugye most a Liverpool is ugye talált magának sportigazgatót, a Bayern is talált magának sportigazgatót, tehát ők megtették a nulladik lépést ahhoz, hogy ők mondjuk tudjanak edzőt választani az ő stílusokhoz. Ugye nyilván a legideálisabb, meg a legmarkánsabb példa mindig a Barcelona, aki abszolút edzőkön átívelő stílusban játszik, tehát hogy teljesen mindegy gyakorlatilag, hogy ki az edző. Nyilván vannak jobb, meg rosszabb edzők, tehát hogy láttuk itt Tata Martinót, meg Pep Guardiolát is, de hogy az edzőknek is van egy szintje, viszont maga a klub filozófia, meg a klub stílus, meg a játék stílus, az teljesen független az edzőtől. A Bayernnél szerintem, meg a Liverpoolnál annyira nem lefektetett ez a játék stílus. Talán a Bayern egy kicsit közelebb van a Barcelonához, de a Liverpool meg másért nagyon-nagyon ikonikus, meg nagyon-nagyon tiszta, hogy ez a klubféle őrült futball. Ez gyakorlatilag ez a 9 év alatt ezt összekötötte mindenki a Liverpool-al, valószínűleg ezt szeretik az ottani szurkolók, viszont az se egyáltalán biztos, hogy ők ilyen típusú edzőt keresnek, akik ugyanúgy csapkodja a baseball sapkáját a partvonal mellett. Mondjuk Dezerbe ez jó választás lenne a ripacskodásával, de ez egy másik kérdés. És akkor ugye ezt keresnek megfelelő edzőt szerintem a klubok, és ebbe ilyenkor az, hogy most ez Dezerbi lesz, vagy Nagelsmann lesz, ezt ugye Ebel is nyilatkozta a Bayerntől, hogy ők olyan edzőt keresnek, aki nem a legjobb edző, hanem aki a legjobban passzol a klubhoz. És ez, hogy ki lesz, ezt még nem tudni, és akkor még ott azon belül is ugye nagyon sok dologban fürödhetnek be, mert ott meg már a játékos kiválasztásban ugye még a sportigazgatónak meg van szerep, amikor az edzőt és a játékost választja ki, viszont magát a stábtagokat is, amikről ugye beszéltünk itt akár az egyéni képzés, vagy beszélhetnénk a pontrugás specialistáknál, vagy bedobás specialistáknál, vagy erőléti edzőknél, ugye ezt meg az edző választja ki magának. Szóval nagyon sok dolgon szerintem elmehet egy-egy projekt. Én úgy gondolom, hogy a Liverpoolnál is, meg a Bayernnél is minden adott ahhoz, hogy ez passzoljon, mert megvan a megfelelő klubstruktúra, és hogyha ki is esik egy ember, van egy átmeneti év a Bayernnél, vagy mondjuk 2 átmeneti év, csak tavaly mondjuk behullott egy bajnoki cím még így is. Attól függetlenül, hogy igazából az út az gyakorlatilag teljesen egyértelmű.
Igen, tehát azt mondod, hogy a kultúra, vagy a klub kultúra az ágazódik ki ilyen sok irányba, és akkor, hogyha van egy ilyen nagyon erős klubidentitás vagy kultúra, akkor abból könnyebb levezetni ezeket a döntéseket.
Igen, mert...
Csak kérdés, hogy mi a piac, és hogy hány ilyen szereplő van, akire úgy gondolod, hogy...
De akkor elmegy egy év igazából, szerintem. Tehát, hogy ezek nem hiszem, hogy olyan tragikus dolgok.
Nyilván... Elég tragikusnak látszik most pont a Bayern, hogyha elmegy egy év például. Tehát mikor ment el utoljára év? Talán még Klopp idejében, ugye?
Amikor... 11-et nyertek
Zsinórban. Amikor Harry Kane még Millwall játékos volt. Akkor egyébként, vagy Norwich, nem tudom. Szóval
de,
nagy...
de akkor elég dráma, tehát most egész Bayern, német sajtó, meg világsajtó is ezt találgatja, hogy mi van.
Van ott, hogy egyszer, vagy ugye van ez a mondás, hogyha egyszer kikapsz, akkor szar vagy, hogyha kétszer kikapsz, akkor dráma van, hogyha háromszokon kirúgták az edzőt. Tehát, hogy ez egy ilyen klub, tehát, hogy itt csak a győzelem elfogadható, de a hosszú távon nem fogja megrengetni a működését a Bayernnek, hogyha lesz 2-3 gyengébb év akár a Bajnokok Ligájában, vagy akár a bajnokságban, és nyilván az, hogy felnőtt egy Xabi Alonso féle csapat, ez meg igazából az a Bayernnek a szerencsétlensége, illetve a Bundesligának az öröme, mert de magát a klub működést, azt ugyanúgy fognak edzőt választani, könyörgik vissza Nagelsmannbe, 2 órával ez a Dezerbi volt, aztán egy mielőtt bejöttünk a stúdióba, akkor már Nagelsmann volt a top jelölt, úgyhogy ez majd még kiderül, de valószínűleg ebből a két edzőből fognak választani.
Egyébként nagyon érdekes az, és gondolkodtam azon idefelé jövet, hogy mikor volt legutóbb ennyire izgalmas a feltörekvő edző generáció, különféle jelöltje, hogy ki melyik topklubot választja. Ezen a leginkább eklatáns példa erre 2003-4-5 környéken, amikor Benitez, Mourinho érkeztek meg a világ futballba, ugye ott sokak szerint alakulhatott volna másképp, hogyha Benitez megy a Chelseahez, és a José Mourinho megy a Liverpoolhoz, hogy ez mi múlott, hogy az fordítva történt, de én megint egy ilyen típusú dinamikát látok az edzőpiacon. Tehát megint van egy új generáció, aki berúgta az ajtót, nyilván Xabi Alonso ennek most a vezére, meg a poszterfiúja, a plakátarca, de ott van mögötte De Zerbi, ott van mögötte Ruben Amorim, aki lehet, hogy a legkockázatosabb döntés most első ránézésre, de ettől még lehet, hogy egyébként hosszú távon majd ő lesz itt a legjobb jelölt. Őt is mondják most egyébként éppen a Liverpool kapcsán nagyon erősen, úgyhogy ugye egy új korszak jön a futballban, nem tudjuk még, hogy ez milyen lesz, de valahol így kortársként megítélve olyan, mint hogyha egy korszak határon élnénk, és nem olyan lesz a futball 2024 után, mint amilyen azt megelőző 15-6 évben volt.
Nekem van egy merész tippem egyébként, ezt már így egy ideje magamban tartogatom, hogy Guardiolának a következő szezon lesz az utolsója Citynél.
Hát akkor meg pláne.
Azért, mert ő is hátralép, mint Klopp.
Igen. Igen, én úgy gondolom,
hogy elfáradt. Egyébként azon gondolkoztam, közben hallgattalak, hogy nem mond ellent annak, amit állítasz, vagy mondasz, ugye a edzőválasztás hátteréről, hogy akkor Zerbi az a Liverpoolba is jó illeszkedik, meg a Bayernhez is jó és illeszkedik.
Én de Zerbit nem
tudom. Mert a kettő együtt nekem kicsit ellentmondásos.
Szerintem nem véletlen, hogy mondjuk Xabi Alonso is mindkét klubhoz jelölt volt, tehát hogy De Zerbi, én De Zerbit egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ő több top klub alapanyag. Tehát én az ő minőségéről...
Jó, de mégis hírbe hozzák mindegyiket, és mindaz, amit mondasz, hogy ugye árnyék csapat, árnyék edző csapat, ide is, oda is, tehát én nekem kicsit inkább úgy tűnik, mint hogyha ha ezek a top klubok, sztár klubok is inkább frissen följövő sztáredzőket, vagy biztos sztáredzőket vásárolnának. Aztán, ha szerencsénk van, jól sül el, ha nincs szerencsénk, nem jól sül el. Klopp jól sült el. Guardiola már harmadik területen mutatja meg, hogy minden szinten jól sül el. De azért ezek a fiatal emberek, vagy relatív fiatal emberek még kicsit zsákba macskák számomra. Egyfelől, másfelől meg azt azért hadd mondjam el, hogy mondjuk az azért, amit Xabi Alonso a belső tartásáról, öntudatáról, önképéről és önbizalmáról tanúbizonyságot ad ez a döntés, hogy gyerekek, még maradok egy évet, azért azt én nagyon tudom értékelni. Azt nagyon tudom értékelni.
Szerintem egyébként a Bayernnél ugye annyira, tehát hogy annyira úgymond jelentéktelen az edzőnek a személye pont az erős klub struktúra miatt, és egyébként talán...
De látjuk, hogy nem.
De úgyis ki fogják rúgni. Tehát egy év múlva úgyis
ki rúgják. Pont ez a klub struktúra bomlott meg. Ugye a másik nézet szerint az elmúlt 3-4 évnek a egyre nagyobb amplitúdai hullámai pont az abból adódik, hogy marhára nincs rendben a klubház. és marhára nincs rendben.
Az a klub. Hogy a klubház nincs rendben, igen. Az nagyobb baj.
Az
ritkább a Bayernnél.
És az a Ebernek a kinevezése, talán ezt a korszakot zárhatja le, ugye a március 1-től.
Hát, vagy ebbe bízik minden Bayern szurkoló.
Igen. De ugye ez az átmenete a Hönes-Rummenigge duó után, a Selyemicsicsel és a Kánnal, ez ugye abszolút nem sült el jól. Nyilván beesett egy BL közben, ennek mindenki tapsol, de ugye az valóságtól egyébként egy kicsit távol volt.
Hát még nagyon nagy viták mentek a háttérbe a színfalak mögött házon
belül. Ez mindig
belül.
Az Hollywoodban vagyunk, tehát hogy
ott az nem olyan új,
az
igen.
Nem, tehát ez okay, 15 év is.
Oké, okay, csak amikor ezek a viták a színfalak mögül előtérbe kerülnek, ugye az nagyon nem mindegy, hogy az öltözőn belül zajlanak le, vagy a klubházon belül, vagy mindenki erről ír.
Én úgy gondolom egyébként, hogy a Bayern maga így végigkövetve az utóbbi 25 évét, hogy nem nagyon látok egyébként különbségeket a korszakok között, mindig ugyanazok a problémák jönnek. Hú, van az öltözőben egy játékos, aki szivárogtat a sajtónak. Fú, összeveszett az edző a legnagyobb sztárral. Tehát, hogy mindig ugyanazok a problémák ismétlődnek a Bayernnél, valószínűleg ez ugyanúgy kódolva van a klubnak az identitásában, hogy ez az FC Hollywood becenéve szerintem, ezt ugye nem két hete rakták rá a klubra, és ezek a problémák, ezek állandók. Valamikor Mateusszal, ugye emlékezetes volt Mateusznak a visszavonulása, illetve eligazolása is a Bayernnél is, az ugyanúgy a 90-es évek végén meg volt. Most az, hogy a social media korszakában ugye itt
ez a újságírók
ennyire rá tudnak erősíteni ezekre a dolgokra, meg annyira könnyű egy Instagram storyból sztorikat kreálni ezeknek a clickbait újságíróknak, még jó, hogy van videós felvétel újságíróknak, hogy igazából nem nagyon változott a klubnak ez a Hollywoodos dolog, ez nekem most Kimmich nevét ki lehetne cserélni Ballackéra, Neuer lehetne ugyanolyan, tehát azért Neuernek a kattanásai is megvoltak ugyanúgy, ahogy Kánnak is megvoltak a kattanásai, átmeneti időszakok mindig vannak, úgyhogy igazából én nagyon nagy különbséget nem látok, abban nyilván, ahogy te is fogalmaztál, hogy abban bízik minden Bayern szurkoló, hogy március 1-től Ebernek a kinevezésével ez a korszak egy kicsit nyugalmasabb lesz, de nyugalom az akkor van, ha nyersz. Ha nem nyersz, mert mondjuk szarul választod meg az edzőt, és akkor ez még az előző rezsimnek a hibája, hogy nyilván az a Nagelsmannnak az eltávolítás az méltatlan volt a klubhoz. Én se tartottam volna meg, de nem így. És nem is szeretném, hogy visszajön a Nagelsmann, ugyanakkor De Zerbit se szeretném, mert az
akkor úgy, sok maradék választásotok nincs.
Igen, a Jönek nagyon pozitív volt itt az új generációval, csak nem az ő.
Löw Zsoltot edzőnek.
Igen, nem tudom, hogy mondjuk Manchesterbe ki lenne ideális a
most mi baby steps-be vagyunk, tehát most meg egy olyan háttércsapat kezd összeállni, és az egyébként nem néz ki annyira rosszul. Technikai igazgatót igazolt a United tegnap, úgyhogy én most happy vagyok. Ten Haggal van probléma, de first thing first. No, urak, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Erről még annyi kérdésem lett.
Egyébként igen, ezt még legalább ebben a terjedelemben tudnák folytatni. Igen. Folytatjuk majd máskor is, mert hívunk majd téged. Tomi, most köszönjük, hogy itt voltál, a nézőknek, hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, és arra kérjük őket, hogy tartsanak velünk a jövő héten is, amikor egy új zicserrel jelentkezünk majd. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm szépen, viszontlátásra!